A hét első napján, kora reggel Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírul adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket, és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ezek az evangélium igéi.
Talán érdekes lehet, hogy karácsony ünnepe után a feltámadásról hallottuk a mostani evangéliumot. Mi az, amit az egyház ezzel a szöveggel szeretne bennünk tudatosítani? Talán azt mondanám, hogy a hit látásáról lenne néhány elmélkedő gondolatunk, hogy ez miképpen kapcsolódik össze a megtestesüléssel, illetve hát a karácsony ünnepével. Idézném az első János levélnek néhány versét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel tapintottunk. Az élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent, mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az atyával és a fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen. Talán így a János levél alapján jobban értjük, hogy itt egyfajta misztikus látásról van szó. Egyrészt, amikor az apostolok ott vannak a sírnál, illetve az asszonyok, hogy mit láttak ők, mi az, ami... És hát a pásztorok, meg a napkeleti bölcsek is mit láttak? Mit láttak? Miért jöttetek ide, hallottuk Adventben, hogy széltől lengetett nádat nézzetek, vagy lássatok, vagy fényes ruhába öltözött embereket, mit láttok itt? Ugye egy kisbabát látnak, és gyakorlatilag, tehát szükségünk van egy belső látásra, hogy igazából megragadjuk a lényeget. A megtestesülés az egyik legalapvetőbb titok, megtestesülés nélkül nincs feltámadás, és megtestesülés nélkül nincs eukarisztia. Tehát úgy a feltámadott Jézusról való tapasztalatunk és az eukarisztia szintén megköveteli ezt a belső látást, ezt a misztikus látást. Érdekes módon ugye János ezt a látást három lépcsőben közelíti meg. Ugye az asszonyok mit látnak? Talán nem is látnak semmit, csak nézelődnek, pánikba esnek. Tehát ez az első látás valahol a felszínen mozog, se nem látok, se nem hallok. És akkor utána megérkezik Péter, aki talán már mint egy két lábbal a földön álló ember, ugye egy teoretikus módon próbálja értelmezni, és az értelme számára, tehát megközelítővé tenni, hogy mi is történt itt. De végül is aztán János apostol, amikor megérkezik, előrengedi Pétert, és akkor hát ő is bemegy, és amikor belépett, látta és hitt, ezt olvasjuk a szövegben. Tehát ő már egy sokkal mélyebb szinten látta ezt a valóságot. Eljutni, meglátni a titkot, úgy a megtestesülésben, a feltámadásban, illetve az eukarisztiában is látni, hogy miről is van itt szó, ugye, amikor hát Jézus mondja Tamásnak, ugye most hát hiszel nekem, mert érintetted a sebhelyeimet, de a többiek, akik csak eukarisztizáltak, boldogok azok, akik nem úgy látnak, mint te. Tehát én most megengedtem, hogy engem megtapintsak, de a többiek csak az eukarisztia által látnak engem, akik így tudnak hinni. Boldogok azok, akik nem úgy látnak, mint te, hanem tisztán az eukarisztiában is meg tudom látni az Istennek a jelenlétét. Tehát ez a fajta hithez belátáshoz le kell tudni térdelni. Tehát úgy a tudós, meg a hittudós, természettudós. Tehát ezeket az eseményeket nem lehet természettudományos módszerekkel föltelni, le kell tudnunk térdelni, és így kell szemlélnünk tehát ezeket a valóságokat. Még a legprofánabb szövegekben, most nem akarom itt botránkoztatni a drága testvéreket, de van egy nagyon jópofa kis dal, Bródi János és Illés Lajosnak volt egy dala, Láss, ne csak nézz. Pontosan ugyan erről szól ez a dal, annak idején, amikor ott az ifjúsági parkban egy diktatúra idején látni a felszínes dolgok mögött az igazi kihívásokat. Láss, láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Azt mondom, láss, mert sorsodat csak így érted. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már érned. Nézd, a világ egy forgalmas utca, és valahová el szeretnél jutni, de a reklámok fényében az igazság arcát csak néha látni. Tehát azt mondom neked, hogy láss. Láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Azt mondom, láss, mert sorsodat csak így érted, és hát másképp kell már élned. Tehát egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen egyszerű profán dalban is megjelenik ez a gondolatsor, tehát, ahogy említettem, nézem, látom és tudom. Tehát ezek a lépcsők, nézem, látom és tudom. Ha József Attilának a Dunánál című versét elolvassák ez a házi feladat, akkor ott pontosan látják, hogy a vers második részében ez a három szó az, ami megjelenik, nézem, látom és tudom. Nézi a Dunát, a Duna habjait, és utána eljut, hogy ki is vagyok én, az ős vagyok, magyar vagyok, és hát tudja azt is, hogy mi az én feladatom, hogy mi az én küldetésem. Hát olvassák el a verset, és ugyanez, tehát ez a három bűvös szó ott van a versben, ugye ez a nézem, látom és tudom. Hát talán befejezésképpen egy rövid kis ismét csak egy vers idézett, Dzsida Jenőnek a Templomablak című versének a legutolsó verszakát idézném, ami tökéletesen szintén valahol ugyanezt fejezi ki számunkra. Ó, titkok titka, a földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét, áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Hát, drága testvéreim, kívánom a mai nappal, hogy próbáljuk így látni a kapcsolatainkat, a házastársammal, a gyermekeimmel, a kollégáimmal, hogy mindenki mindent, harcot és békét, tehát próbáljuk látni a belső fényt, az, ami hát bennünket itt megvilágított Szent Karácsony este.